Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Ferenc pápa Domus Vaticani néven új intézményt hozott létre, amelyben 4 alapítvány tartozik. Interjú Tóth Tamás atyával, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkárával. Keresztény kötelességünk segíteni megkülönböztetés nélkül. Egy vagyunk. Janka Ferenc atya elmélkedése húsvét 4. vasárnapjára. A pápa Domus Vaticani néven új intézményt hozott létre, amelyben 4 alapítvány tartozik. Ferenc pápa május 5-én egy szentszéki intézménybe tömörítette a Vatikáni Szent Márta házat, a Római Papi házat, a 6. Pál nemzetközi házat és a Szent Benedek házat. Egy kirográf, vagyis sajátkezűleg aláírt pápai irat rendelkezik a Domus Vaticani vatikáni ház létrehozásáról. A szentszékhez kapcsolódó intézményt a pápa egyházi hivatalos jogi személyi rangra emelte, melynek székhelye Vatikán városi állam. 4 alapítvány tagozódik be az új intézménybe, a Domus Sancti Marti, a Domus Romana Sacerdotalis, a Domus Internationalis Paulus Sextus és a Szent Benedek ház, melyek önálló formájukban megszűnnek, tulajdonaikat az apostoli szék vagyonkezelősége veszi át. Az új intézmény megőrzi a korábbi alapítványok szállásadó célú működését, összhangban az Universi Dominici Gregis apostoli konstitúció 43. pontjával, mely kizárólagosan a Szent Márta házat jelöli ki, a konklávé idejére összegyűlő pápa választó bíborosok lakhelyéül.
Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Tóth Tamás atyát, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkárát, aki sűrű programmal érkezett Rómába. Isten az ott, kedves Tamás atya! Először is úgy dióhéjban milyen események állnak így előttetek ezen a hétvégén?
Dicsértessék a Jézus Krisztus, én is szeretettel köszöntelek téged is, és köszöntöm a rádió hallgatóit is. Nagy örömmel jöttem Rómába, egy picit haza is, hiszen mindösszesen 13 évet töltöttem Rómában különböző módon, diákként, illetve később a Pápai Magyar Intézet vezetőjeként is, és valóban én is vallom azt a saját szempontomból is, hogy Róma mindannyiunk közös hazája. Azonban ennek az utazásnak komoly célja van most, hiszen egyrészt mindenképpen szerettük volna a Vatikán News-ban is tiszteltünket tenni a sajtószolgálatunk vezetőjével, hiszen főleg a menekültválság kapcsán egy nagyon szoros munkakapcsolat van kialakulóban a Vatikán News és a Püspöki Konferencia között, hiszen az ukrán menekült válság az mindannyiunk számára egy nagyon-nagyon fontos és nagyon-nagyon fájdalmas kérdés, amelyben nagyon fontos az, hogy mindannyian segítsünk. Ha szabad erről egy pár szót mondanom, közismert, hogy most már a 700 ezer felé közelít azoknak a menekülteknek a száma, akik Magyarországra érkeztek február eleje közepe óta, és ez azt is jelenti, hogy egy 10 milliós ország befogadó képességéhez képest Magyarország nagyon komoly szerepet vállalt abban, hogy megsegítse azokat az embereket, akik ott vannak és szükséget szenvednek. A Máltai Lovagrend által fenntartott Máltai Szeretett Szolgálat egyéb karitatív szervezetek mellett a katolikus karitász is kiveszi a részét ebből a munkából. A barabási határállomásnak, az ottani segítőpontnak a kezelése az a karitász fennhatósága alatt van. Budapesten is a központi csarnokban, ahol fogadják a menekülteket, nagyon fontos szolgálatot végez a karitász, és hát természetesen segítünk azoknak a beiskolázásában, akik Magyarországon tartózkodnak most hosszabb vagy rövidebb ideig, katolikus iskolák, felsőoktatási intézmények, de ugyanúgy plébániák is részt vesznek ebben a munkában, hogy méltó módon tudjanak itt élni, akik arra kényszerültek most, hogy elhagyják a hazájukat. Nemre állampolgárságra, bőrszínre való tekintet nélkül, hiszen ez alapvető emberi kötelességünk.
Ezt a segélyszolgálatot Magyarországon, hála Isten, nagyon sok más intézmény is végzi, először is más felekezetek. Ökumenikus segélyszolgálat. A kérdésem az, hogy milyen módon lehet velük, illetve többi állami segélyszervezettel együttműködni, hogy a segítő akció még hatékonyabb legyen.
Magyarországon létezik egy úgynevezett karitatív tanács, amely ezeket a karitatív szervezeteket fogja össze. Ennek a tanácsnak az elnöke az egyházügyekért felelős államtitkár, tehát az állami szervezetek ebben a koordinációban ugyanúgy benne vannak, sőt, főleg a menekültválság kapcsán nagyon komoly együttműködés alakult ki a karitatív szervezetek és az állami hatóságok között, hiszen egy ilyen volumenű feladatot, mert ez egy feladat, nem lehet csak komoly koordinációval végrehajtani. Egyes szeretett szolgálatok ezért vagy azért a darabért felelősek, mások azért, az állami hatóságok egy harmadik dologért. Például a katolikus Caritas esetében Barabáson fogadják az átkelőket, utána egy másik buszra ülnek, ott egy másik szervezet tovább viszi őket, Budapesten ismét van, aki fogadja őket. Most természetesen akkor ott van a MÁV, ugye, ami egy állami szervezet, amely ingyen jegyet biztosít, tehát ez csak úgy működik, hogyha együtt dolgoznak az emberek, állami, egyházi és civil karitatív szervezetek egyaránt együtt dolgoznak, és hála Istennek úgy látom, hogy ez pillanatnyilag jól és hatékonyan működik.
Tekintsük a másik oldalra, az érkező ukrán menekültek. Milyennek találják a fogadtatást, a magyar segélyszolgálatot, akár egyházi, akár állami oldalról, illetve a magyar polgári lakosságnak a hozzáállását, amennyiben mi megsejthetjük, hogy számukra ez mit jelent?
Nyilván itt emberi történetekről van szó. Akik Kárpátalja felül érkeznek, azok már minden bizonnyal találkoztak a magyarokkal, nem csak a kárpátai magyarság révén, de a Caritas az gyakorlatilag minden nap elmegy Kárpátaljára, és napi 2 teherautónyi főzéshez szükséges élelmiszert visz ki, azért, mert nagyon sok belső menekült is van. A kárpátaljai területen is nagyon sokan tartózkodnak, akik egyelőre még nem lépték át az ukrán-magyar határt, vagy éppen egy másik határszakaszt, hanem most várják még egyelőre, hogy mi történik, és az ottani lakosságot is segíteni kell, hiszen az ő erejüket is meghaladja ez a feladat. Tehát ott már azért általában találkoznak a magyarokkal, a magyar karitatív szervezetekkel, a Caritasszal is, és aztán ugye a határ átlépése után pedig hát magyar földön a magyar hatóságok, illetve a magyar karitatív szervezetek oltalma alá kerülnek ezek az emberek. Mint mindenkinek, akinek a hazáját el kell hagyni, azért itt komoly emberi sorsokról van szó, sokszor van bennük egy kezdeti bizonytalanság. Nyilván a nyelvi nehézség is egy plusz dolog, hiszen bár az ukránok közül sokan tudnak angolul, nálunk is ez a régi generáció még azért a szláv nyelvekből valamit ért, akiknek ugye kellett még annak idején orosz tanulni, de nyilván ez a bizonytalanság úgy gondolom, hogy nagyon könnyen leküzdhető és le is küzdődik, mikor találkoznak azzal a nyitottsággal és özetlenséggel, amely fogadja őket itt. És azt kell mondanom, hogy nagyon hálásak vagyunk annak a sok embernek, aki önkéntesként pénzadománnyal, valamilyen természetbeni adománnyal hozzájárult és hozzájárul folyamatosan ehhez a munkához, hiszen az ő szeretetük és az ő adományaik révén tudjuk megvalósítani azt, amit megvalósítunk.
A segélynyújtásnak Ukrajnában nyúló része milyen kapcsolatot tud teremteni az ottani ukrán egyházi karitatív szervezetekkel?
A katolikus Caritas a különböző országokban működő testvér szervezeteivel áll kapcsolatban, tehát a Caritas Magyarország, a mi Caritasunk, a Caritas Ukrajnával áll kapcsolatban, és ez természetesen azt jelenti, hogy ők az országos, illetve az egyházmegyei, főleg a két munkáncsi Caritas szervezetre gondolunk, hiszen a görög katolikus és a római katolikus egyházmegye is jelen van Kárpátalján, kapcsolatba kerül a helyi egyházzal, és ez azt jelenti, hogy mi ott nem csak a magyaroknak segítünk, hanem az egész ukrán egyháznak, hiszen ez a kötelességünk, és ezen belül természetesen vannak szorosabb kapcsolatok, hiszen a határ közeli egyházmegyék könnyebben összetudnak például egymással dolgozni.
És végül Dióhéjban milyen hétvégi nagy magyar vonatkozású események lesznek itt Rómában?
Az idejövetelünknek van 2 másik nagyon fontos célja is, hiszen pénteken 6-án este lesz a Mindszenti emlékmise, amely egy nagyon régi hagyomány Rómában, a Santo Stefano Rotondo Bazilikában, a Szent István körtemplomban, ahogy magyarul hívjuk, egy nagyon szép régi ókeresztény bazilika, amelynek vannak magyar vonatkozásai is. Nagy örömünkre szolgál, hogy most fejezhettük be az ott lévő magyar kápolna freskójának a felújítását egyház és állami segítséggel. Nagyon szép lett. Én magam sem láttam még úgy, hiszen az, amióta az eszemet tudom, egy elhanyagolt rész volt, és most hála Istennek sikerült a freskót elkészíteni, és nagyon szépen be is világítani. Tehát ez egy komoly magyar vonatkozású templom, a Német-Magyar Kollégiumnak, a Collegium Germanicumet Hungaricumnak a tulajdonában lévő templom. Itt lesz ez a Szentmise, ahol Mindszenti bíboros úrra emlékezünk, hiszen az ő címtemploma volt, és az ő boldoggavatásáért imádkozunk. Másnap, szombaton pedig a Villa Mater Redemptoris zarándokháznak a megáldása lesz, hiszen a Szent István ház mellett most már az a másik, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia fenntartásában működő zarándokszállás, annak is most hála Istennek elkészült a felújítása, és most azért jöttünk, hogy utána át lehessen ezt adni a zarándokok szolgálatára.
Tamás atya, hálásan köszönöm a beszámolót, a riportot, és Isten áldását kérem a szép hétvégi eseményekre.
Én köszönöm a lehetőséget.
1 vagyunk. Hallgassák meg Janka Ferenc atya elmélkedését húsvét 4. vasárnapjára.
Kapcsolataink természete némiképp hasonlít a belégzés és a kilégzés életfontosságú egymásra következéséhez. Hasonló dinamika jellemzi a befogadás és az átadás, a tanulás és a tanítás, az alakulás és alakítás összefüggését is. Hiszen meghatározó emberi viszonyainkból tanuljuk, hogy miként kell és érdemes élni. Társas relációink alakításában pedig lehetőségeink szerint már ezt próbáljuk a gyakorlatba átültetni. Nincs ez másként az Istenhez fűződő kapcsolatunkban sem. Hiszen, főként kezdetben, embereken keresztül sejtjük meg Isten felénk forduló szeretetét. Másrészt, különösen az idő előre haladtával, Istennel való barátságunk minősége és intenzitása tükröződik embertársaink felé forduló magatartásunkban. A jó pásztor vasárnapján Jézus személye és hivatása titkát tárja fel egy rövid mondatban: én és az Atya egy vagyunk. Hogy mennyire nem könnyű a Mester kijelentését helyesen érteni, jelzi az, hogy hallgatósága körében is szakadás támad. Egyesek csodái alapján sejtik, hogy nem közönséges emberrel van dolguk. Mások azon vannak, hogy Isten káromlás miatt megkövezzék. Magától értetődő dologra ritkán csodálkozunk rá. Így van ez az egység valóságával és titkával is. Pedig ennek felismerése és megélése, az egyéválás központi helyet foglal el hétköznapi tapasztalatainkban, filozófiai gondolkodásunkban, teológiai erőfeszítéseinkben és életvitelünkben is. Az egység élményében látszólag legtermészetesebb az önmagunkkal való egység. Minél idősebb azonban valaki, annál jobban rácsodálkozhat, hogy az a kisgyerek, serdülő vagy ifjú, aki valamikor ő volt, hogyan és miért lett éppen azzá, aki most. Karinti, fiatalkori, tervekkel és ábrándokkal teli önmagával való szembesülésének fájó sebét tárja elénk a Találkozás egy fiatalemberrel című novellájában. Életidőnk másik irányába való tekintés sem gondtalanabb. Érett emberek és bölcselők mernek csak a jövőbe tekinteni, és a hanyatló egészség majd a földi élet fogyatkozásának drámájával farkas szemet nézni. A halálon túl pedig csak a hit szemével láthat az ember. Az életünkre vissza és előre tekintő egység talányai mellett fontosak a szeretetben és szerelemben vágyott és megtapasztalt egység feszültségének viszontagságai. Az ideális egységet Szabó Lőrinc a Semmiért egészen című költeményében a másikat totálisan bekebelező, kisajátító érzelemmel és magatartással azonosítja. nem vagy enyém, míg magadé vagy, még nem szeretsz. Míg cserébe a magadénak szeretnél, teher is lehetsz. Alkú, ha szent is alkú, nékem más kell már, semmiért egészen. Két önzés titkos párbaja minden egyéb. Én többet kérek, azt, hogy a sorsomnak alkatrésze légy. Mint lámpa, ha lecsavarom, ne élj, mikor nem akarom. Ne szólj, ne sírj, e bontatlan börtönt ne lásd, és én majd elvégzem magamban, hogy zsarnokságom megbocsást. A vers utolsó soraiban a költő egy meglepő fordulatot hoz. A fokozhatatlan önzés megbocsáthatóságának bravúrjával kecsegtet. De képes-e bármilyen zsarnoki önkény vagy kegy a másik fél megbocsátását és szeretetét annak szabad beleegyezése nélkül kikényszeríteni? Jézus atyával való egysége teljesen más, mint amiről a költő beszél. Sokkal inkább a versbéli önzés képletének reciproka, fordítottja. Isten ugyanis nem azért teremtette a világot, mert hiányzott volna neki valami. Szeretete nem kisajátítani akar, hanem ajándékozni. A végletes önzés ellentéte a teljes isteni önzetlenség. Isten nem arra vár, hogy az ember semmiért egészen alávesse neki önmagát. Épp ellenkezőleg. Semmire nem lévén szüksége, mégis egészen az embernek akarja ajándékozni mindenét. Nem a szabadságunkat is kisajátító zsarnok, hanem bennünket felszabadító barát. Nem önzésének bugyraiba áldozatot leső kerítő, hanem szeretetünk igényére váró udvarló. Nem helyettünk megbocsátani akaró varázsló, hanem a megbocsátásra való képtelenségünket áldozatával meggyógyító orvos. Nem tolvaj, hanem jó pásztor, aki életét adja a juhaiért. Amikor Jézus azt mondja, hogy én és az Atya egy vagyunk, akkor az egységnek a maga teljességében csak általa megélt elevenségéből és teljességéből beszél. Isten emberi létének közösségébe és boldogságába hív meg bennünket, a legyenek mindnyájan egy felszólítással is. Jézus és az Atya, az Isten és az ember egységének iskolájába járunk. Ez a hivatásunk. Emberi kapcsolataink hálójának rezdüléseink keresztül tanuljuk, majd tanúsítjuk Isten szeretetét. Adjunk hálát ma azokért a keresztény embertársainkért, különösen is a papokért és szerzetesekért, akiknek az Istennel való kapcsolata átjárta az emberi kapcsolataikat, akik által megsejthettük az eféle egység tanulásának és megélésének hasonlíthatatlan intimitását és örömét. Köszönjük meg őket az Úr Jézusnak, és kérjük a Szentlélek Istent, hogy ébresszen bennünk is csillapíthatatlan vágyat az Atyával való szeretet egységben való előrehaladásra. Mert a hivatás titka a mély vágy. Ahogy Szent Exupéry mondja, ha hajót akarsz építeni, talán nem is az a legfontosabb, hogy összegyűjtsd a mérnököket és a hajóácsokat, hanem hogy felébrezd a vágyat a tenger végtelenje után. Jézusunk, hívj bennünket, részesíts bennünket a hivatásodban. Ébresz bennünk múlhatatlan vágyat arra a végtelen titokra, amelybe így avattál be bennünket. Én és az Atya egy vagyunk.
Egy vagyunk. Janka Ferenc atya elmélkedését hallották húsvét 4. vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus. Mária Rádió.